Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket, keressük meg és énekeljük a 68. Zsoltár első versét. A 68. Zsoltár első verse így kezdődik, hogyha felindul az Isten, elkergetetnek szertelen minden ő ellenségi. Dicsérjük tovább Istenünket, keressük meg és énekeljük a 215. dicséretnek az első 4 versét. A 215. dicséret első verse így kezdődik, eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó.
Eltévedtem, mint jó, eltévedtem.
ami segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük, hogy hálatelt szívvel jöhetünk eléd, és mondhatunk köszönetet azért, hogy a mi életünk nem egyedül kóborol ebbe a világba, hanem van neki egy jó pásztora, amelyik vezeti kies legelőkre, amelyik, ha eltéved, akkor utána indul, és visszahozza önmagához, a nyájhoz, hogy élete békességben és nyugalomban teljen. Köszönjük azt a védelmet, amelyet adsz nekünk, amely által őrzöl és megtartasz minket. De be kell vallanunk neked, úgy, ahogy énekeltük, hogy sokszor eltévejedik a mi lelkünk. Sokszor a vágyaink a messziségbe visznek el bennünket. Sokszor a kétségeink gyötörnek, sokszor a félelmeink, a keserűségünk, vagy éppen a sikerünk és az örömünk. Szeretnénk kérni téged, hogy ma jó pásztorként vezess vissza bennünket ahhoz a tiszta forráshoz, amelyik a te igéd. Vezess vissza életünket, lelkünket arra kies legelőre, ahol te adod nekünk a lelki kenyeret, ahol te táplálsz és te éltetsz bennünket. Szeretnénk kérni most, Urunk, a betegekért, azokért, akik műtét előtt állnak. Adj nekik erőt, adj nekik gyógyulást. Hadd érezzék meg jelenlétedet, közelségedet, ott bent a kórházi ágyom, és gyógyítsd meg őket. Jöjj hozzánk most közel, Szentlélek, Úristen, és a te igéd erejével építs minket lelki házzá. Megváltó Úrunk, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Az élő Istennek üzenetét, testvérei, Mózes első könyvéből olvasom, a 42. részből, az első 24 versből. Tekintettel a hosszabb ige szakaszra ülve hallgassuk meg Istennek igéjét. Jákob hallotta, hogy Egyiptomban van gabona. Azt mondta át Jákob a fiainak, miért néztek egymásra? Hallottam, hogy Egyiptomban van gabona. Menjetek el és vásároljatok ott gabonát, hogy életben maradjunk és meg ne halljunk. Elment tehát József 10 bátyja, hogy gabonát vásároljanak Egyiptomba. De Benyámint József öccsét nem küldte el Jákob, mert arra gondol, csak nehogy valami szerencsétlenség érje őt is. Így mentek el a fiai másokkal együtt gabonát vásárolni, mert éhínség volt Kánaán földjén. József volt tehát az egész ország kormányzója, és ő árulta a gabonát a föld minden népének. Amikor József bátyai megérkeztek, arccal a földre borultak előtte. Amint József meglátta bátyait, azonnal felismerte őket, de idegennek tetette magát előttük, és keményen beszélt velük. Megkérdezte őket, honnan jöttetek? Ők így feleltek, Kánaán földjéről jöttünk élelmet vásárolni. József felismerte a testvéreit, de azok nem ismerték fel őt. Ekkor József visszaemlékezett azokra az álmokra, amelyeket róluk álmodott, és ezt mondta nekik, kémek vagytok, azért jöttetek, hogy kifürkészítek az ország védtelen részeit. De azok így feleltek neki, nem uram, élelmet vásárolni jöttek a te szolgáid, Mi mindnyájan egyetlen egy ember fiai vagyunk, becsületesek vagyunk, sohasem voltak kémek a te szolgáid. Ő azonban megint ezt mondta nekik. Nem úgy van, bizony azért jöttetek, hogy az ország védtelen részeit kifürkészétek. Azok így feleltek. 12 voltak a te szolgáid, testvérek vagyunk mi, egyetlen egy ember fiai Kánoán földjén. A legkisebb most apánknál van, egyikünk pedig nincs többé. De József ezt mondta nekik. Úgy van, ahogy mondtam, kémek vagytok. Ezzel teszlek titeket próbára a fáraó életére esküszöm, hogy nem távoztok innen, amíg ide nem jön a legkisebb testvéretek. Küldjetek el magatok közül egyet, hogy hozza ide testvéreteket, ti pedig fogságban maradtok. Így teszem próbára, igazat beszéltek-e. És őrizetbe tartotta őket 3 napig. 3. nap ezt mondta nekik. Ezt tegyétek, ha élni akartok, hiszen én is félem az Istent. Ha becsületesek vagytok, maradjatok, maradjon egyik testvéretek megkötözve a börtönben. Ti pedig menjetek, vigyétek gabonát éhező népeteknek. Hozzátok el hozzám a legkisebb testvéreteket, akkor elhiszem, amit mondotok, és nem fogtok meghalni. Ők bele is egyeztek. De így kezdtek el egymást közbeszélni. Bizony, a testvérünkért bűnhődünk most. Mert láttuk az ő nyomorúságát, amikor könyörgött nekünk, de nem hallgattunk rá. Emiatt ért utol bennünket ez a nyomorúság. Róben erre ezt mondta. Megmondtam nektek, hogy ne vétkezzetek a gyermek ellen. De ti nem hallgattatok rám, és most az ő vérét keresik rajtunk. Nem tudták, hogy József érti őket, mert tolmács volt közöttük. Kedves testvéreim, a múlt alkalommal odáig jutottunk el József történetében, hogy az álomfejtő végre kamatoztathatja az Istentől kapott különleges képességét, megfejti a fáraó álmát, és elmondja, mit kell tennie az uralkodónak, hogy kimenekítse az országot a veszedelemből, és mindezekért cserébe a fáraó kinevezi őt az ország első emberévé. Végre helyére kerül ennek az embernek az élete, kikerül rabszolgaság csapdájából, szerető családja lesz, felesége, gyerekei születnek, teljhatalommal dolgozhat képességei szerint. Egy szóval összefoglalva, sikeres emberré lesz. Mert a fáraó végre meglátja benne azt, amit eddig senki sem értékelt, és nem vett észre. Nem olvastam fel, így mondja, isteni lélek van benne. És ha így nézzük József életét, akkor így már értelmet nyert minden, ami eddig vele a múltban történt. Így visszatekintve érdemes volt Egyiptomba kerülnie. Potifár házában hűségesen dolgoznia. Érdemes volt kiállni az igazság mellett, bár hátratételt szenvedett emiatt. Érdemes volt a börtönben a főemberek álmát megfejtenie. Érdemes volt szenvednie, kitartania. Vagyis minden egy teljesen másik olvasatba kerül át, abban a szent pillanatban. Amikor egy embernek az élete az Isten által elkészített helyére kerül. Nem volt innentől kezdve hiába való semmi, mert megtapasztalni látszott az életében, hogy a feltétlen bizalom, a hitet megpróbáló várakozás, a mások életében való odaadó szolgálat nem volt hiába való. Mondjuk ki, végre József jól érzi magát a bőrében, az életében, a munkájában, a hivatásában, a családjában. És biztos vagyok benne, hogy ismeritek azt az érzést, amikor az életünk egy olyan periódushoz ér, ahol minden percét élvezed. Ahol végre azt látod, hogy minden kerek, minden jó, minden áldott, minden szép. Persze csinálom a dolgom, fölkelek a hétköznapok terhét, hurcolom, de úgy egyben van minden. Végre jó minden. Ám ahogy az lenni szokott, egy napon különös dolog történik vele megint. Amire végképp nem számít, hiszen talán azt gondolta, hogy ez az életének területe, kérdése, problémája egyszer s mindenkorra eltűnt már. Mi köze van neki egy 20 évvel ezelőtti eseményhez? Mi köze van neki ahhoz, hogy több ezer kilométerre élnek emberek, akik még talán emlékeznek rá? Mi köze van neki ez az egészhez még, amit így hívunk? Fájdalmas múlt. Képzeljétek el azt az érzést, azt a pillanatot, amikor felismeri őket. Megállnak előtte, bevezetik elé, és egyszer csak kinyitja a szemét, felnéz, és azt látja, hogy ott vannak. Talán először a meglepetés járhatta át, majd azt követte a leírás szerint. Volt abba fájdalom, volt abba harag, volt abba keménység, volt abba bosszú. És valljuk be őszintén, ki merne pálcát törni József felett, hogyha mind azok után, amit átélt. Ez megfordul benne. Az biztosan kiderül a leírásokból, hogy elképesztő indulatok járhatták át. A vergődő József lelkét abban a pillanatban egyszerűen úgy érezte, hogy újra összetörik minden. Újra kicsúszik minden a kezéből. Megint mindaz, amiben reménykedett, bízott, amire épített, amire számított. Egyszer csak kíméletlenül és kegyetlenül ott van előtte a múltbéli élete. Biztos vagyok benne, hogy voltál haragban úgy emberekkel, hogy évekig nem beszéltetek. És akkor fogod megérteni ezt az egész történetet, a felidézet, hogy mi volt benned, amikor először találkoztatok. Mi volt benned, amikor először találkoztál egy olyan emberrel, akiről azt gondoltad, hogy ez életedbe eltűnt végre. Az, hogy nem csak József lelkében voltak elképesztő indulatok, az rögtön kiderül a testvérek beszélgetéséből. Bennük azóta is bűntudat van, amit nem tud feloldani semmi. Rúben ki is mondja, megmondtam nektek, ne védkezzetek a gyermek ellen. Egymást vádolják a testvérek, ott áll József a vergődő lelkével, pedig eltelt már 2 évtized, és nem változott semmi. Minden maradt úgy, mint ahogy a kútnál befejezték. Drámai ez a találkozás, amiből sok minden kiderülhet a mi számunkra, testvéreim. Én csak 3 egyszerű dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a saját életünkbe ez egyszer s mindenkorra a helyére kerüljön. Az első, hogy a lelkisebeket nem gyógyítja meg sem az idő, sem az élet. Ahogy szoktuk nagyon-nagyon bölcsen, sokszor úgy kijelenteni. A második, testvéreim, hogy a rendezetlen és nem zárt múlt, mint kísértet, újra meg újra meg fog jelenni a te életedbe és az én életembe is. ha nem történik valami. És végül pedig, hogy irgalmasságot. Csak azt tud gyakorolni, aki irgalmasságot nyert már. Testvérem, ez a történet eklatáns példája annak, hogy bármit is tesz az ember, ami egyszer a lelkében ilyen mély sebet hagyott, azt nem gyógyítja be az idő. Gondoljátok csak végig. József 17 éves volt, amikor bedobják a kútba. 30 éves, amikor a fáraó kinevezi. Azóta eltelt a 7 bő esztendő, azt nem tudjuk pontosan most a 7 szűk esztendő, melyik évében járunk, de 20 esztendő, 2 évtized, nem volt elég arra, hogy a lelki sebek begyógyuljanak. Lehet, hogy behegesedtek valamennyire, de nem gyógyultak meg. És ajánlom, én megcsináltam, testvéreim, érdemes végig gondolni. Gondold végig a 20 évvel ezelőtti életedet. Gondold végig a múltban szerzett lelki sebeidet. Gondold végig a jelenedet, amiben úgy gondolod, hogy ezeket a dolgokat már régen magad mögött tudtad. Pedig ez az ember kijelenthetné, ahogy elmondtam, hogy az életem csúcsán vagyok. Kit érdekel az a múlt? Kit érdekel a kút? De nem úgy van, és erre világítson rá, neked is, nekem is ez a történet. Nem úgy van, hogy az ember hiába ér el sikert, hiába ér el hivatást, hiába lesz gazdag. A lelked sebeit nem gyógyítja meg egyik sem. És itt válhat kristály tisztává előttünk, hogy mi csak temetni, elrejteni tudjuk azokat. És az Isten azért szól, azért próbál a lelkedre beszélni, mert ő világosan tudja, hogy egyszer eljön az a pillanat, amikor az újra vérezni kezd. Bármennyire fájdalmas, de ki kell mondani, nincs olyan ember ezen a földön, aki képes lenne azon változtatni, ami a lelkében hekként ott él elevenen. Sem az idő, sem József gazdagsága, sem a hatalma nem segített rajta. De nem csak rajta, mert mindjárt beszélek erről is. Az önvádat sem lehet a föld alá temetni. És innentől kezdve egyértelmű, testvéreim, hogy az életünk rászorul Isten gyógyító kegyelmére. És ebben a gyógyító kegyelemben van elrejtve a lelked gyógyulása. Mert nem véletlen, hogy ez így történik, mert József, majd kiderül az utolsó részből, nem halhatsz meg úgy, nem mehetsz ki ebből az árnyék világból úgy, hogy a lelkeden vérzősebb van. Nem tervezhetsz úgy jövendőt, új életet, hogy ne állj meg egyszer önmagaddal és a tükröddel szembe, és ne zárd le azt, amit le kell zárnod. Mert önmagától senki sem tudja elfedni, lezárni mindazt, ami vele történt. ahogy József sem tudta elfeledni, hogy letépték róla a ruhát, bár megérdemelte. Nem tudja a lelkéből kitörölni, hogy ott hagyták a kútba, és irgalmatlanul nem hallgattak rá. És nem tudja kitörölni az elmúlt két évtizedet sem. Hadd kérje meg, hadd kérdezzem téged, Isten, mi van a lelked sebeivel? Amire próbáltál már az idő, a siker, a hivatás, a gazdagság, a család, a gyerekeid, az unokáid leplét ládodni. De hidd el, ugyanúgy fogunk járni, ha nem nézünk ebbe bele. Ha nem Isten gyógyító kegyelme fogja meggyógyítani, ahogy a József járt. Mert testvéreim, a lezáratlan múlt, mint egy kísértet, fel fog tűnni az életünkbe. Figyeljétek meg a testvéreknek a viselkedését. Ők nem ismerték fel Józsefet, azt se tudták ki az. Áll egy idegen ember előttük, és valami rossz történik az életünkbe. Valami kényelmetlen. És figyeld meg, mi történik abban a szent pillanatban. Arra az egyre tud gondolni. Mert ott van benne a legmélyén. Rögtön az jut eszébe. Testvéreim, biztos, hogy a múlt lezárása nélkül ez a jelenség a legváratlanabb élethelyzetben fel fog tűnni nekünk is. Ilyenkor az ember lelke képtelen másra gondolni. Tudjátok, amikor az ember úgy gondolja, hogy ezeken már réges-régen túl van, akkor tűnik fel újra. És nem tudom, miért jön ez így elő most. De egy dolog biztos. Hogy az életünkbe ne leírjen váratlanul bennünket. Hogyha egy ilyen hasonló szituációba kerülünk. Mert a múlt lezárására egyedül Istennek van jogosítványa. Testvéreim, a múlt valóságos lezárása Isten kezében van, a bűnbocsánatban van. És csak az válik szabaddá, aki átéli a kegyelmet. Emlékezzetek vissza az új szövetségre. Csak az ment tovább új élettel, aki fölött egyszer Jézus kimondta, megbocsátottak a te vétkeid. Nem tudom, mi van benned belül, nem tudom, mire készül az életed, nem tudom, mi vár rád holnap, de egy biztos, hogy az Úristen ma kérlel téged, szól neked, velem együtt. Tedd Jézus kezébe az életed. Mert tiszta lelked, új lelked, csak úgy lesz, ha egyszer kimondja feletted. Megbocsátottak a te vétkeid. Gondoljátok végig ezeket a testvéreket, akik 20 éven keresztül gyötörték önmagukat. És majd lesz egy olyan rész, amikor próbál az egyik testvér lobbizni a többiért, és azt mondja, hogy uram, én a fiamat képes vagyok odaadni. Csak már végre zárjuk le ezt az egészet. Értitek, ezért mondja a Szentírás, nem lehet aranyon, nem lehet drága pénzen megvenni a kegyelmet. Az kizárólag Isten ajándéka. És gondold végig a magad életét, hányszor kínálta, hányszor adta elénk már ezt. És lehet, hogy kérled szépen, lehet, hogy keményen, de csak azért mondjuk ki a magunk életére, tudom, hogy nehéz, nem mehetsz ki úgy ebből az árnyék világból, hogy az életed lelki sebei, hogy a lelked ne legyen újjászületett, és ne gyógyuljon meg. Mindannyian tudjuk, egy pillanat alatt fordulhat minden, és az élet, mindaz, amit adott, egy pillanat alatt összeomolhat. Lényegről beszél Isten igéje. Arról a lényegről, ami viszont kikerülhetetlen. És mindegy, hogy Józsefnek hívják, a testvéreknek, vagy bárhogyan is. Mert testvéreim, csak azt tud irgalmasságot cselekedni, aki maga is irgalmasságot nyer. Annak ellenére, hogy József lelke vergődik és háborog, az már rögtön láthatóvá lesz, nem akar bosszút állni. Bezáratja őket, de nem bántja őket. Elküldi haza őket, hogy ne éhezzen otthon a család. És figyeljétek meg, mit változott ez az ember. Ez az ember eddig kifelé, és az emberek felé tekintett, az számított számára, a legfontosabb az volt. Most még az ember elkezd befelé, és fölfelé nézni, és vezetett emberré lesz. Ez az életének igazi küldetése. Hogy vezetett olyan emberré legyen, hogy megmentse önmagát, és megmentse egész házanépét. Emlékeztek, mit mond Pál apostol a filippi börtönőrnek? Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te egész házad népe. Tehát itt nem csak annyi a tét, hogy te jól leszel-e, te jól mész ki ebből az árnyékvilágból, hogy a te múltad le lesz-e zárva, hogy a te lelked tiszta lesz-e. Nem csak az a tét, hogy te újjászületsz-e, hanem mindazok, akik rád vannak bízva, azoknak mi lesz az életével? Maradnak a bűntudatos, keserű, önvád és önmarcangoló állapotukban? Vagy egyszerűen kiemeled őket, és csak azért tudod kiemelni, mert irgalmasságot kaptál, és ezért tudsz irgalmasságot adni? Ez a legnagyobb tétje József életének. Nem csak az, hogy ő fáraó első embere legyen, hogy megmentsen embereket, hanem megmentse azokat a testvéreket, akik kútba dobták, akik megalázták. Ha József nem változott volna, nem élte volna mindazt át, amit átélt, megállt volna abban a mártír szerepkörben. Mit tettetek én velem? Ennek az embernek az lett a csodája, hogy mivel irgalmat kapott, irgalmat adott tovább. Gondold ezt végig a tieidnél. hogy érezd a tétjét, súlyát annak, amit ma az Isten üzen. Azzal szeretném befejezni, kérlek, vizsgáld meg az önmagad életét, a lelkét abból a szempontból, amit ma hallottál. Mi van a sebeiddel? Mi van a múltaddal? Tudsz-e irgalmas lenni? Jártál-e már a kereszt alatt? És hallottad-e már Jézusnak a szavát, amikor kimondja rólad, megbocsátottak a vétkeid. Hidd el, kérlek, ahhoz, hogy a lelkeden lévő sebek végleg begyógyuljanak, hogy a múltat tovább ne kísértkessem, hogy tudj megbocsátani önmagadnak és másoknak. Jézusra van szükséged. Persze lehet még próbálkozni sok mindennel. Járhatsz terápiára, próbálhatod eltemetni mindazt, ami mögötted van. Próbálhatod elfeledni. Más új célokat találni, ami majd leköt. A végleges megoldás Jézusnál van. Mert az életed jövendője, tisztasága, új élete a Golgotánában elkészítve. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem. Énekeld imádságként, hidd el a szívedbe, hogy ez valóra váljon, mert így lesz áldássá az életed. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy nem csak azt mondod el nekünk, hogy mi az, amit elrontottunk, nem csak azzal szembesítesz bennünket, ami a mi hibánk, a mi bűnünk, hanem rögtön rámutatsz arra is, hogy hol van a kegyelem forrása. Köszönjük, hogy a lelki sebeinket te gyógyíthatod meg, és mindez, ami újra meg újra visszatérően kísérti az életünket a múltból, azt te vetheted a hátad mögé a tenger mélyére, és te tudsz róla meg nem emlékezni többé. Add nekünk azt a felismerést, amit plántáltál József életében, hogy mi a kegyelmedre szorul emberek vagyunk. Hadd jöjjünk rá arra, hogy ettől nem leszünk kevesebbek, ettől nem kell félni, ez nem fogja beszűkíteni az életünket, hanem sokkal inkább kinyitja feléd, a mennyország felé. Köszönjük, hogy tart még a kegyelmi idő, és munkálod az életünkbe, hogy ahogy rendezetlenül, nehogy lezáratlan múlttal menjünk ki ebből a világból. Kérünk téged, lelked irgalmát árasz ki ránk. Hadd tapasztaljuk meg Jézus bűnbocsátó kegyelmét. Segíts nekünk ebbe, munkáld ez bennünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. És néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét, hirdetem, hogy a jövő heti alkalmainkat megszokott rendünk szerint fogjuk megtartani. Az áldás vételről, testvéreim, énekeljük a 466. dicséretet, annak mind a négy versét. A 466. dicséret első verse így kezdődik, rád tekint, már hitem, megváltom Istenem a Golgotán. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.